Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, Isten hozta önöket a legújabb gondolatébresztőben, Lesz Zoltán és Ila Ildikó. A mai reggelen a sértődés témakörében szeretne egy kicsit beszélgetni. Hogyan tudjuk a sértődést keresztény szemszögből tárgyalni? Például úgy, hogy vajon szoktunk-e megsértődni az Istenre? És hogy fordítva is igaz-e, vajon az Isten szokott-e megsértődni az emberre?
Jó reggelt, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Hát szoktunk-e megsértődni az Istenre? Igen, mivel hogy bárkire meg tudunk sértődni.
Ez egy olyan emberi tulajdonság, amitől bármennyire is szeretnénk, vagy bármennyire is dolgozunk, nehezen tudunk megszabadulni. A sértődés az úgy kibudjan belőlünk, bizonyos élethelyzetekben is komoly munkába kerül nem tartani a haragot a sértődést követően. Az Istennel kapcsolatban is ez a tapasztalat, hogyha történik velünk valami, amivel nehezen birkózunk meg, általában az Isten okolja az ember.
Itt nagyon jól felvezetted ezt a kérdést, mert ugyan azt lehet, hogy nem tudjuk megakadályozni, megsértődjünk. Mert ezek olyan mechanizmusok, amelyek mondhatni azt, hogy zsigerileg bennünk vannak. Tehát, hogy valaki megsértődik, akkor valószínű, hogy az önérzetét sérti valami. Valami történt, ami miatt ő úgy érzi, hogy támadva van, vagy megtámadták, vagy túlságosan kritizálták. És persze sportot lehet űzni a sértődésből is, mert hogy még vannak olyanok, akik lehet, hogy megsértődnek, de aztán rögtön el is felejtik, vagy lehet, hogy meg sem sértődnek annyira. Vannak emberek, akik mindenen megsértődnek, és akiknek az akikkel való kapcsolatban nagyon vigyázni kell arra, ugye ismerünk ilyen helyzeteket, hogy vigyázni kell arra, hogy mit mondok, vagy milyen szavammal fogok megsérteni, vagy mi lesz az a gondolat, amit talán félreérti, és abból lesz egy nagy sértődöttség. Ami az Istennel való kapcsolatunkat illeti, igen, úgy gondolom, hogy sokszor van úgy, hogy megsértődünk az Istenre. Mindenek előtt azért, mert nyomósabb oka annak, hogy megsértődünk az Istenre, az, hogy félreértjük az Istent. Vagy olyan elképzeléseink vannak az Istenről, illetve az Isten emberrel való kapcsolatáról, az Istennek a kötelességeiről, mert hogy szoktuk azt gondolni, hogy köteles az Isten valamit nekünk megadni, vagy rajtunk valahogyan segíteni. Olyan elképzeléseink vannak, amelyek ugye sokkal inkább egyrészt rólunk szólnak, mivel minden egyes elvárás az elsősorban rólunk szól, de másrészt, amelyek nem ahhoz az Isten, vagy nem az az Isten képet támogatják, igen, ami számunkra a Szentírásban kibontakozik. Hogyha a Szentírást, mint egy nagy egészt vesszük, persze, ott is nagyon sok olyan rész, és erről is majd ugye beszélünk, hogy vajon az Úristen megsértődik az emberre. Nagyon sok olyan része van a Szentírásnak, amely egy olyan Istenről beszél, aki az embert szereti, ugye erről szól az Új Szövetség főleg, de hogy az Új Szövetségben is nagyon-nagyon hangsúlyosan jelen van az, hogy Isten a népét szerető Isten, aki annak ellenére a népével van, hogy a nép az nem mindig van az Istennel. Mikor szoktunk megsértődni az Istenre? Például akkor, amikor elvárjuk az Istentől, akár keresztényként is, hiszen keresztények között is nagyon sokszor ott van ez a felfogás, hogy én hívő ember vagyok, ha én mondjuk templomba járó ember vagyok, ha én minden nap imádkozom, ha én úgy élek, ahogyan azt az Úristen tőlem elvárja, akkor az Úristennek kötelessége rajtam segíteni. Kötelessége minden gondtól megóvni, minden bajtól megóvni. Kötelessége az, hogy szó szerint a tenyerén hordozon, és nekem ne legyenek gondjaim. Miközben tudjuk azt, hogy az életünk is hogy teljesen másról szól. És tudjuk azt is, hogy az Istennel való kapcsolatunk az nem csak akkor kell élő kapcsolat legyen, amikor minden rendben van, nem csak akkor kell gondoljuk az Istenre, amikor az Úristen úgymond megáldja az életemet, és azt tapasztalom, hogy akkor is van, amikor én nem küzdök érte, hanem az Úristen akkor is velem van, és főleg akkor érezhetem a jelenlétét, amikor igazán nehéz pillanatokat élek át. Attól még ugye ezek az érzések valósak, mert hát minden egyes érzés, minden egyes emberi érzés valós. Ha valakit például elvesztek, hát ki az, aki ne tenné fel azt a kérdést, hogy vajon miért történik ez? Ha egy olyan konfliktusban vagyunk, konfliktus mérgezi meg a kapcsolatunkat, amelyet nem tudunk megoldani, mert létezhetnek ilyen, tehát hogy lehetnek ilyen konfliktusok is, amelyeket legjobb tudásunk és legnagyobb akaratunk ellenére sem tudunk megoldani. Tehát, hogy nap mint nap találkozunk azzal, hogy vannak veszteségeink. Vagy hogy olyan dolgokat kell megéljünk, átéljünk, amelyek nem a kedvünk szerint való dolgok. Vagy ha a nagy képet nézzük, ugye hányszor teszik fel a kérdés az emberek azzal kapcsolatosan, hogy például miért engedi az Isten meg a háborút, miért engedi meg az éhséget, miért engedi meg a természeti katasztrófákat, miért van az, hogy általában emberek halnak meg nap mint nap, vagy nem tudom, gyerekek halnak éhen szintén nap mint nap, miért van az, hogy nem tudom, 3,5 millió ember Afrikában naponta azzal kell szembenézzen, hogy nincs, amit tegyen. Vagy talán most mondtam egy számot, amit valahol olvastam, hogy valószínűleg sokkal nagyobb ez a szám világviszonylatban. Igen, miért vannak olyan dolgok, amelyekről mi úgy gondoljuk, hogy nem kellene legyenek? Ez egy komplex kérdés, mert egyrészt az emberi tényező az, ami miatt vannak. Tehát nem az Úristen az, aki háborút indít például. Nem az Úristen az, aki úgy avatkozik be a környezetébe, a természetnek a folyásába, hogy az szárazsághoz vezessen például. Ugye? Vagy nem az Úristen az, aki annyira szennyezi a környezetet, hogy az olyan jellegű természeti változásokhoz vezessen, ami katasztrófákat idéz elő, egy nagy hurikánt, vagy bármi. Tehát, hogy
pedig az ő nevében az ember előszeretettel szokott menetelni ilyen ügyek élén is, például háború élén, hogy az Isten azt akarja, hogy a miénk legyen ez a föld, az Isten azt akarja, hogy igen, mi legyünk
igen,
itt
igen,
az urak.
Igen. De ez mind a mi kicsinségünkről szól. Mondom azt, hogy földhöz ragadtságunktól szól. Ugye van ebben egy kis önmagyarázat is, hogy én nem foglalkozok az Istennel azért, mert az Isten ilyen és ilyen. Mert nem segített meg, mert nem állt mellé, mert noha lehetséges, hogy csak én nem láttam meg azt, vagy én gondoltam úgy, hogy ezt kellene tegye az Isten, de ő lehet, hogy teljesen másképpen gondolta. Nagyon komplex minden egyes ilyen kérdés, mert minden egyes esetben mi valós életekről beszélünk. Tehát nem lehet nagy általánosságban beszélni, mert ezt mindenki személyesen kell megtapasztalni. Mit jelent az, hogy Isten mellettem van, és hogyan van mellettem. Illetve ha én megsértődök az Istenre, akkor nekem kell ezt magammal szemben, és az Úristenes szemben tisztázom valamilyen szinten.
Mert hogy miről szól, ez rólam szól, ez rólam illetve szól, mindarról én. Szól, ami én vagyok, vagy nem vagyok. Most egy kicsit tegyük félre azt, ahogyan az ember megsértődik az Istenre, és fordítsuk meg a kérdést. Hogyan nyilvánul meg az, amikor Isten sértődik meg az ember? Egyáltalán létezik-e ilyen?
Lehet, hogy ezt a kérdést nem így kell feltenni, de csak így tudjuk feltenni. Mi újból a Szentírásból indulunk ki, illetve abból, ahogyan Isten önmagát kijelentette, ahogyan Isten a különböző emberi korokban az embert megszólította, illetve abból, ahogyan az ember ezt a megszólítást értelmezte, illetve értelmezi. Igen, mondhatjuk azt, hogy megsértődhet az Úristen az emberre. Haragudhat az Úristen az emberre. És erre nem egy példa van a Szentírásban, hogy az Úristen nagyon keményen elmondja azt, hogy ezt nem így kellett volna tenni, és ennek következménye lesz. Nem ez volt az én akaratom, nem ez volt az út, amire elköteleztétek magatokat, és ennek kemény következménye lesz, és hát volt is kemény következménye. Viszont a Szentírás azt is elmondja, hogy az Isten kegyelme sokkal nagyobb, mint a haragja. És amikor például megtérésről beszél, és a bűn elfelejtéséről beszél, akkor van egy ilyen kifejezés, hogy az Úristen a háta mögé dobja az embernek a bűneit. Tehát, hogy az Úristen nem emlékezik, tehát, hogy szándékosan, és ezt megteheti, szándékosan nem emlékezik meg az ember bűneire, jobban mondva az emberre való kapcsolatban egyáltalán nem nyomalatban az, hogy ki mit tett, ha egyszer azt, amit tett, megbánta. Nem az az alapja az Isten emberhez való viszonyulásához, hogy az ember milyen volt, hanem mindenek előtt az ember iránt érzett szeretete, és az, hogy az ember milyen lehet ebben az elköteleződésben, ami az Istennel való kapcsolatunkat jelenti. Nagyon emberi dolog ez, de mi az Úristenről sem tudunk beszélni, csak emberi fogalmakkal. Tehát nem tudjuk, hogy milyen az Isten, csak ugye társítunk
emberi
hozzá.
Emberi viszonylatainkhoz.
Így van, és társítunk hozzá egy-egy emberi érzést. Az Úristen szeret, igen. Hát nem tudjuk, hogy milyen az isteni szeretet. Azt tudjuk, hogy milyen az emberi szeretet, és ebből következtetünk arról, hogy milyen lehet az isteni szeretet.
Az isteni szeretet azért elég nyilvánvalóan megmutatkozott igen. Jézus személyében, igen. És akár általa tudjuk ezt kivetíteni, vagy rávetíteni az emberi kapcsolatainkra, ezt a sértődés kérdéskört, hogy hogyan állunk mi ahhoz, amikor valaki, adott esetben Jézus, szembesít azzal, hogy mi kik, milyenek vagyunk.
Ez is adható ott a sértődésre. Ha Jézusnak a földi életéről olvasunk az evangéliumokban, ugyan mi hajlamosak vagyunk azt gondolni Jézusról, hogy ez nagyon szelid ember volt. Na, persze nagyon szelid ember volt, de a szelidség az nem egy... Tehát a szelidsége...
Bárgyúság.
Igen, az nem egy bárgyúság volt, illetve nem egy elhallgató, mindent elhallgató szelidség volt, hanem egy olyan szelidség, ami egy tudatos szelidség, így is mondhatnám talán, tudatos szelidség, mint ahogyan a keresztény ember által megért szeretet is egy tudatos szeretet kell, hogy legyen. De Jézus nagyon keményen oda tudott mondani, nagyon keményen tudott szembesíteni. Tehát ott nem volt appelláta, mert ott tudta az, aki Jézussal beszélt, hogy Jézus az igazságot mondja. Amikor mondjuk a samáriai asszonnyal találkozik, akinek azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet ebben a beszélgetésben, akkor szembesíti azzal, hogy igen, volt hány férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Noha, sose találkozott vele, de mégis tudta. Vagy amikor a farizeusokkal, írástudókkal, a kornak a vallásos vezetőivel kerül nézeteltérésbe. Ugye mindig abból fakad a Jézus iránti gyűlölet ezeknek az embereknek a részéről, hogy Jézus olyan dolgokra mutat rá, amik valós szembesítés.
Azokkal a tulajdonságokkal, amelyek hát nehezen elfogadhatók, mert ugye a farizeusok is vizet prédikáltak és bort ittak, mert nagyon sok olyan tulajdonsággal bírtak, ami ellen szólt az ő narratívájuk.
Igen, tehát arra mutatott rá Jézus, ami az életükben visszás volt. Tehát mindig ezzel van nekünk is a gondunk, hogyha valaki rámutat valamilyen visszásságunkra, amit mi nagyon dédelgetve őrizgetünk, és nem szeretünk ezzel szembesülni, akkor megsértődünk.
Na de vajon volt-e bántó szándék abban, ahogyan Jézus szembesített? Az indulatok kinek a lelkében fogalmazottak meg leginkább?
Nem hiszem, hogy bántó szándék lett volna, nem bántó szándék volt. Legalábbis a szónak nem a negatív értelmében. A szembesítés szándéka. Miért ne a változtatásnak a szándéka? Tehát Jézus nem egy helyen mondja azt a farizeusoknak is, hogy igen, ti így gondolkodtok, de a megoldás az lenne, hogy megtérjetek. Valahányszor az Úristen szembesít bennünket. Ugye mi azt valljuk, hogy a Szentírás a maga egészében Istennek a kijelentése, és a maga egészében egy olyan üzenet, amelyen keresztül tulajdonképpen az Úristen akarja megismertetni magát velünk, illetve az ő akaratát akarja velünk megismertetni. És végsősorban a Szentírás minden egyes története és minden egyes, nem tudom, imádsága és zsoltárja, az egy szembesítés. És azt a kérdést teszi fel, hogy én milyen vagyok. Most én erre a kérdésre válaszolhatok közömbösséggel, válaszolhatok sértődöttséggel, válaszolhatok az, hogy engem ez nem érdekel, ez már egy nagyon meghaladott dolog. Ma már nem így gondolkodunk, nem így élünk. Illetve válaszoltok az, hogy elgondolkodom azon, hogy vajon én milyen vagyok az Úristen szemében? Vajon az én életem milyen? Vajon én hogyan tapasztalhatom meg jobban az Istennek a közelségét? Tehát amikor arról beszélünk, hogy Jézus szembesít, a szembesítésnek mindig az a célja, hogy változás legyen. Mint ahogyan, ha a legjobb barátomnak elmondom azt, hogy ne haragudj, de hülye vagy, elnézést a szóért, akkor nem azért mondom, mert meg akarom bántani. Azért mondom, mert fontos jobbítani. Nekem, mert igen. Fontos nekem, és mert azt szeretném, hogy abból a helyzetből, amelyben van, abból a helyzetből ki tudjon kerülni.
Na de ilyenkor mit árul el a sértődés?
A sértődöttség.
Mit árul el rólunk az, hogy ezekben a helyzetekben mi megsértődünk, begubózunk és haragszunk?
Igen. Elárulja azt, hogy mi gyengék vagyunk. Vagy elárulhatja azt, hogy mi félünk szembenézni a valós problémákkal. És hogy inkább szőnyeg alá seperjük ezeket a problémákat. Elárulja azt.
Sőt, a megküzdés fájdalmát megspóroljuk, és felcseréljük a haragra.
A haragra, pontosan. Igen. Ami ugye néha lehet jogos is, mert mondhatom azt, hogy hát nem beszélek olyan, mert megsértett. Nem foglalkozom az Úristennel, mert az Úristen nem hallgatta meg az imádságomat. Mondhatom, emberileg lehet, hogy igazam is van. Meg tudom találni a jogalapot úgymond arra, hogy én hallgassak, hogy én haragudjak, hogy én ne foglalkozzak vele. Csak igen, ha igazán őszinte vagyok magammal, akkor szembe kell néznem azzal, hogy nem ez a változtatásnak, a változásnak, a jobb átételnek az útja, hanem az, hogyha van egy jogos, de pozitív kritika, akkor ezt meghallgatom.
Igen, vagy nem is feltétlenül változtatásnak, változásnak, noha valószínűleg valóban erre lenne szükség, de a megoldás keresésének a szándéka, hogy néha ettől is elzárkozik az az ember, aki megsértődik, egyszerűen nem hajlandó egyáltalán valamiféle megoldást, vagy valamiféle kompromisszumot kötni a másik féllel, aki adott esetben kritizált, vagy olyan megjegyzést tett, ami érzékenyen érintett, vagy ami megkarcolta a lelket.
Vannak olyan pontok, ahol ha megérintenek bennünket, akkor nagyon felkaphatjuk a vizet. De mindig kérdés az, hogy miért. Illetve azt lehet, hogy nem tudom megakadályozni, mint hogy a haragomat sem tudom megakadályozni sokszor, hogy kitörjön. De a kérdés az, hogy vajon mennyire tudom kezelni a haragomat. Ugye azt lehet, hogy nem tudom megakadályozni, hogy megsértődjek hirtelen valamin. De mit teszek a továbbiakban? Mihez kezdek ezzel az érzéssel? Azt lehet, hogy nem tudom megakadályozni, még az sem, hogy csalódjak az Istenben. Lehet, hogy nem tudom megakadályozni, mert de az mindig azt mutatja, hogy valamilyen hamis elvárással voltam az Istennel kapcsolatosan. Persze, hogy nem az Istenről szól, mert hogy rólam szól, és az én elvárásaimról. De hogy mihez kezdek ezzel a kérdéssel? Tehát, hogy egyszerűen azt mondom, hogy igen, rendben, az Úristen nem hallgatott meg engem ezelőtt 20 évvel, és én azóta sem akarok vele foglalkozni.
És ez nagyon fontos. Én fontosnak tartom, hogy a saját, tehát az emberi kapcsolatainkra is vetítsük rá, hogy ha én csalódom benned, akkor az nem rólad szól, hanem arról szól, hogy én egy hamis képet alakítottam ki rólad. Tehát nem haragudhatok, csak valahogy elfecsérelt idő az, amit a haraggal töltök. Igen, irányodba.
Vagy szólhat rólam is az, hogyha rám valaki megharagszik, vagy megsértődik, mert hogy én is tévedhetek, ugye? És lehetséges az, hogy én szándékosan, vagy ha nem is szándékosan, de figyelmetlenségből mondok olyat, ami másiknak sértő. Emberileg joggal megsértődik. Van nekem jogom arra, hogy megsértődjek. Legyen jogom arra, hogy megsértődjek. Mert hogy így alakulnak az emberi kapcsolataink. Tehát, hogy az sem lehet, hogy valakit tudatosan állandóan sértegetnek, és az illető állandóan fejet hajt. Mert akkor meg az önértékelésével lesz gond. Persze nagyon sok élethelyzet van, de hogy ezzel azt akarom mondani, hogy kettőn áll a vásár ebben is, ugye? Tehát, hogy ne csak arra törekedjek, hogy én az érzéseimmel tisztában legyek, és hogyha megsértenek, akkor azt mindenképpen tudjam feldolgozni, arra is törekedjek, hogy mást ne sértsek én meg. Tehát, hogy ugye, hogy ne én legyek az, aki szándékosan vagy akár akaratomon kívül, de mégis figyelmetlenségből valakit sértegetek, vagy valakit vér is sértek. Tehát, hogy ilyen szempontból is nagyon fontos az, hogy lássam ezt a kérdést, hogy egyensúlyra törekedjek.
Igen, és a határokat folyamatosan finom hangolni kell, tehát, hogy én tudjam, hogy a te határaid hol vannak, te is figyeld azt, hogy az én határaim hol vannak, tehát ez egy állandó munka, egy állandó
igen,
odafigyelés.
Igen, de hogy egy olyan kapcsolatban, ami működik, ez egy élő dolog.
Ez egy élő dolog,
tehát, hogy nem egy izzadság szagú dolog, hanem hogy ha működik, akkor működik. Ha nem működik, akkor el kell gondolkodni, hogy miért nem működik, hogyan lehet jobbá tenni. Lehet így az Istennel való kapcsolatban is már, ami azt a kérdést illeti, hogy vajon én mit kell tegyek ahhoz, hogy a másikat ne sértsem meg, vagy mit nem kell megtegyek. Mert ugyan Isten nem egy sértődékeny alkat szerintem.
Természetiből fakadóan.
Így van, természetiből fakadóan, de azért mégis a Szentírás azt mondja, hogy Isten haragszik a bűn miatt.
És legfőképp Isten akkor, hogyha mi egymással nem tudunk megfelelő módon viselkedni.
Hát igen, mert hogyha bűnről beszélünk, akkor az mindig nem egy légüres térben történik, hanem mindig a másikkal való kapcsolatban. Tehát nincs olyan, hogy egyéni bűn, amelynek nincsen kihatása, még akár a legkisebb, vagy akár a legnagyobb közösségre.
Megoldásként ide is behozható a szeretet nagy törvénye, amiről nem tudunk eleget beszélni. Azt hiszem, hogy hogyha az ember valóban ennek a törvénynek a fényében cselekszik, sőt, ha ennek a fényében sértődik meg, akkor arra is lesz megoldás, előbb-utóbb feloldozás.
Igen, most a szeretet törvénnyel kapcsolatosan jutott az eszembe, hogy ez lassan úgy olyannak tűnhet a hallgatók számára, mint egy Jolly Joker, mert mindig ezt húzzuk elő.
És hogy ez
lehet egy nagyon közhelyes dolog, de hogy valami akkor válik, vagy akkor szűnik meg közhelyesnek lenni, amikor én komolyan gondolom és megélem. Tehát, hogy még a legközhelyesebb dolog is, amennyiben én komolyan gondolom, és amennyiben valóban egy valóságot tükröz, akkor az már nem közhelyes. Úgyhogy akkor nem lesz közhelyes a szeretet nagy parancsolata, amikor én elkezdem
komolyan venni,
és a kapcsolataimban ezt így elkezdem megélni.
Lesz Zoltán, azt hiszem, hogy nincs több időnk erről beszélni, de folytathatnánk még, sokkal több aspektusából megvizsgálható a sértődés kérdése, mit árul el rólunk, mit árul el a kapcsolatainkról, de azt hiszem, hogy gondolkodnivalót így is adtunk a hallgatóknak.
Így legyen. Áldott vasárnapot és áldott hetet minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, visszavárjuk Önöket jövő vasárnap is. Tartsanak a Marosvásárhelyi Rádióval. Én Ila Ildikó vagyok. Minden jót!